Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Biblia vasárnapjának prédikációs alapigéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből, az 5. verstől a 11. versig a következőképpen. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájára a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Az Úr egy látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, Biblia vasárnapja nem olyan régi ünnep, de mindenképpen a reformáció ünnepéhez kapcsolódik, hiszen a reformációnak volt egy nagyon fontos alapelve, az egyedül a Szentírás, a Sola Scriptura elve, ami tulajdonképpen arról szól, hogy nincsen más út, nincsen más kinyilatkoztatása az Istennek, amely az életre vezet, csak Jézus. És ehhez a kinyilatkoztatáshoz kell mérni magunkat, a közösségünket, a gondolatainkat, mert ami ezzel szinkronba hozható, az az, ami megáll. Vagy az ének szavaival mondhatjuk azt, hogy minden más romba dől. Minden más értékét veszti. Úgy, ahogyan szokták fogalmazni az emberek néha, amikor nagy veszteség éri őket, és kezükben marad mondjuk még az anyagi vagyon, bármekkora nagy legyen is, hogy nem ér az egész semmit. Minden romba dől, hogyha ez az igazi érték nincsen a mi számunkra. Ugyanakkor misszióra is hív ez a vasárnap, hiszen azt bízta ránk az Úr Jézus, hogy hirdessük az üdvösség útját, az oltár előttig, és erre biztat bennünket, hogy azért irattak meg azok, amelyek leirattak az evangéliumba, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Pál is a zsinagógában ezt hirdeti: Jézus a Krisztus. Talán felfigyeltünk arra, hogy mind a két igében előkerül ez a legkorábbi hitvallásunk és legrövidebb hitvallásunk, hogy Jézus a Krisztus. Szoktam magyarázni a gyerekeknek, hogy ez nem vezetéknév és keresztnév, hogy Jézus Krisztus, hanem ez egy hitvallás. Ebből rövidült, hogy Jézus a Krisztus, a megváltó, a felkent, az Istentől küldött szabadító a bűneinkből. És ezt hirdették, és az őseink is ezt hirdették, és azért lehetünk most itt, a gyülekezetben. Azért van egyáltalán gyülekezet, azért van templom. Hozzám nagyon szólt az a gondolat, amelyet tegnap a szlovák napot megnyitó szlovák nyelvű istentiszteleten hallottunk Nobik Erzsébet lelkésznőtől, amikor elmondta azt, hogy hány és hány templomot adnak el, rendeznek be valamilyen más célra, akár gondolatunk a Rákóczi úti szlovák gyülekezet templomára, de nyugaton se szeri, se száma ezeknek a templomoknak, amelyekben éttermet rendeznek be, vagy bevásárlóközpontot, vagy keleti sportoknak szentelik. És ugye ez hangzott el, hogy vállaljátok-e? Vállaljátok-e azt, hogy hirdetitek az Isten igét, és nem engeditek azt, hogy más legyen ebből a templomból, mert máshol, másút nem fogják hirdetni a megváltás igét. Másút nem talál az ember bűnbocsátra. Csak az Isten igéje Szentírásban megismerhető Jézus Krisztus által. Arra is gondolok, hogy milyen rohamosan csökken egy oldalról a Krisztusban hívők száma. Olvasom, hogy Németországban belátható időn, viszonylag rövid időn belül feleződik meg a keresztényeknek a száma. Ezen belül az evangéliusoknak a száma a 21 millióról szintén rövid időn belül 10 millióra csökken, ha ez a tendencia mutatkozik. Ugyanakkor a másik oldalon ugyanilyen arányban nő a babonasság, a boszorkányok száma, a mecseteknek a száma, és az ezzel járó veszélyeknek a száma, amelyekre most nyilván nem fog kitérni. Csak rajtunk állik, hogy vállaljuk-e a küldetésünket, amit az Úr Jézus ránk bízott. Pál apostol hogyan van Korintusban? Ugye egy magában jut el, és kapja a megerősítéseket. Először is megerősíti a Szentlélek emberekkel. Korintusban minden előfordult. Ott is volt babonaság, misztika, erőszak, hatalom, pénz, züllöttség, dúsgazdagok és rabszolgák. Vallásoknak a sokasága. Minden van, és mindent szabadon lehet gyakorolni. Nem szól bele a római állam ebbe. Talán tudjuk, ismerjük a kifejezést Pax Romana, vagyis a római béke, ami azt jelentette összefoglalóan, hogy gazdasági szempontból, vallási szempontból, törvénykezés tekintetében nem szóltak bele a provinciáknak az életébe. Korintusban is, Görögországban is úgy éltek az emberek, ahogyan szerettek volna. Egyedül azt a 2,5%-os adót kellett befizetniük, hogy abból finanszírozza az államigazgatás költségeit Róma. És ebbe a környezetbe kerül Pál apostol, és mindenütt tudjuk, hogy a legelőször a zsinagógákat kereste fel, ahol az Isten hitnek van valami szikrája. Szüksége van szállásra, szüksége van munkalehetőségre. Tudjuk mindannyian, hogy sátorponyva készítő volt, ezzel kereste a missziói útjain a szolgálathoz, a megélhetéshez a pénzt. Soha nem várta el, hogy a gyülekezetek támogassák. És szüksége van arra, hogy legyenek mellette akik emberek, akik támogatják a munkájában. És így érkezik meg Rómából, ebben az időben Korintusba, Aquilla és Priscilla. Aquilla szintén sátorkészítő. És ők azért érkeznek meg, mint hogy összehangolta volna Isten az eseményeket, mert Claudius császár elkezdte üldözni a zsidókat, és Aquilának és Priscillának velük együtt kell menekülni, ez Krisztus után 49-ben van. Mint hogy összeszervezte volna Isten Claudiusnak ezt a rendeletét azzal, hogy legyenek Pálnak munkatársai, akik már akkor keresztjénné lettek. És minket is arra hív bennünket ez a mai vasárnap, az Isten igéje, hogy támogassuk a missziói munkát, sokszor olyan területekre hív el, amelyeket nem vállalnánk be, vagy olyan szituációkba, olyan konfliktusokba kever, amit nem tudnánk józan ésszel bevállalni. És ad munkatársakat, ad hátteret, családot, hogy hirdethessük az evangéliumot. A másik, amit a Szentlélek munkál Pál apostol életében, hogy megerősíti anyagi szükségleteiben. Nyilván szükség van a keresztény szolgálathoz is anyagi háttérre. Azok, akik nem tudják, azoknak mindig el szoktuk mondani, hogy minden, ami a gyülekezetben van, az utolsó fillérig a gyülekezet tagjainak az adományaiból van. Nyilván most már ugye a lakosság összetételét tekintve mondhatjuk azt, hogy négyszer többen vannak azok, akik nem biztos, hogy tisztában vannak ezzel. És ők is tudják, hogy minden, ami a gyülekezetben van, az utolsó égőig, meg az utolsó liter benzinig, minden a gyülekezet tagjainak az adományából van, és aki akar, az hozzájárulhat az anyagi szükségleteknek a biztosításához. Spál, ugye eleinte, amint mondtam, Korintusban is sátorkészítésből él meg, és azt olvassuk, hogy szombatonként volt a zsinagógában, és akkor hirdette az igét, a hét többi napján neki dolgozni kellett. Amikor viszont megérkezik Timóteus és Szilász Macedóniából, Filippiből, akkor ők a filippi gyülekezetnek egy nagy adományát viszik Pálnak, és ez teszi lehetővé azt, hogy félretegye a világi munkáját, és most már teljes erővel, ugye így olvastuk, hogy Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, tehát most már nem egyetlen napon keresztül, hanem az hét minden napján az ige hirdetés szolgálatában áll. És marad másfél évig Korintusban, ami hát elég nagy dolog volt egy utazó apostol életében, aki általában egy-egy helyen néhány hónapot, fél évet töltött el, ennél többet talán csak Efezusban töltött Pál apostol. Felelősséggel, mi is, felelősséggel, anyagival is így tartozunk egymás felé, hogy ne a pénz körül forogjon a szolgált tévőknek a gondja, és legyen az, ami ugye nagyon sok gyülekezetben, hogy egyszerűen be kell, hogy fejezze a lelkész a munkáját, mert nincsen, aki tudja támogatni a gyülekezet életet. Két ilyen gondolatot is megfogalmaztam a közelmúltban, amely arról szól, hogy tényleg nem ez kellene, hogy legyen a középpontban. Az egyik 20. századi pápa fogalmazott így, amikor meghívták egy New York-i egyetemre tanárnak, és nem fogadta el, és azt mondta, hogy nekem most nincs időm arra, hogy pénzt keressek. A másik, az pedig Böjte Csapának a mondata, aki így fogalmazott, amikor megkérdezték őt a szolgálatának a kezdetéről, meg egyáltalán hogyan kezdett el árva gyerekekkel foglalkozni, azt mondja, sohasem dolgoztam pénzért. És ez valami hallatlanul felszabadító dolog, hogy nem kell azon forognia az ember agyának, hogy minél több és több legyen, hanem felszabadulhatunk az igazi hivatásbeli szolgálatra. Nyilván egy tanár is, egy orvos is, nagyon sok ember, bárki foghatja fel így a hivatását, hogy nem a pénzért. És Isten mentse meg attól az orvostól, tanártól, stb., aki a pénzért. A következő, amiben megerősíti Pált a Szentlélek, a lelki szükségleteiben erősíti meg. Mert tapasztaljuk, olvassuk az igében, hogy Pál szembe kerül a hagyományos vallás képviselőivel, szembe kerül a zsidó hit képviselőivel a zsinagógában, akik mit tesznek? Megkérdőjelezik Pálnak a tisztességét, a fedhetetlenségét, hazugnak nevezik. Pál hogyan reagál erre? Kőkeményen visszautasítja. Azt olvassuk, hogy lerázza magáról a ruhájáról a port, és ezt mondja nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Talán feltehetnénk a kérdést, hogy ez most Jézusi volt. Nem az a Jézusi, hogy hát gondolkodjunk el akkor azon, hogy mi az oka, hogy így bánnak velem. Gondolkodjunk el azon, hogy biztos van benne valamilyen igazság, hogy Pállal így viselkedtek. Pál tudja, hogy nem így van. Honnan tudjuk, hogy Jézusi? Tehát ő teljes mértékben elzárkózik, megszakítja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. Miért? Hát mert Jézustól tanulta, Jézus volt az, aki elküldte a tanítványokat az evangélium hirdetése szolgálatával, és azt mondja, hogy hát amelyik falu befogad titeket, amely házba befogadnak, mondjátok annak a háznak, hogy békesség ennek a háznak. De ha valahová nem fogadnak be, akkor azt mondja, még a port is rázzátok le a lábatokról. Szakítsd meg ezekkel az emberekkel a kapcsolatot. És akkor Pál apostol nagyon nehéz helyzetbe kerül. Akkor van-e nekem még dolgom itt? Van-e nekem dolgom Korintusban? És amikor bajban van, amikor nem tudja, hogy merre kell menni és mit kell csinálni, akkor jelenik meg neki Jézus. Most is így történik. Álmában, látomásban ezt mondja Jézus neki, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni, és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Sok népem van ebben a városban. Ez nem számoknak a függvénye, nem annak a függvénye, hogy sok népen van Nagy Tarcsán, hogy százan vannak, vagy háromszázan a templomban, vagy tizen vannak a bibliórán, vagy pedig harmincan, hanem arról van szó, hogy ismeri az Úr azt, hogy kinek van szüksége a megváltás üzenetét átadni. És azt mondja, van nekem itt. Nagy Tarcsán sok népem. És ezért fogja magát Pál, és többszörösen addig marad, ameddig másút, több ideig. És olyan emberek jutnak hitre, akiknek mi esélyt sem adnánk. Kik jutnak hitre? A zsinagóga vezetője tér meg, így olvasok a 8. versben, Krisztus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban, egész háza népével, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Vagy Tícius Justus, Szósztenész, szintén hisznek az evangéliumnak, Szósztenész szintén zsinagógai előjáró, az első korintusi levél első fejezetében olvasunk róla, akit aztán később, itt az ige után, kijelölt ige szakasz után olvashatjuk, hogy Gallió, Akhája, helytartója elé hurcolják Pált, és bemószerolják, hogy ez az embereket arra csábítja, hogy törvény ellenes módra tiszteljék az Istent, és aztán, mivel Gallió, hát ő egy jogász ember, aki ismeri a Pax Romanának az elveit, hogy mindenkit hagyjunk a maga hite, vallása, meggyőződése szerint, elutasítja, hogy ebben az ügyben ő döntés hozzon. Ugyanúgy, ahogy annak idején Poncius Pilátus is elutasítja, amikor Jézussal kapcsolatban mennek a főpapok hozzá. És miután a zsidók nem tudnak mit kezdeni Szósztenésszel, ezért tehetetlen haragjukban megverik. De olyan emberek térnek meg Pál apostol után ezt követően, akikről nem is gondolta volna. És ez így van minden időben. Most is így van, olyan embereknek ad hitet az Isten, akikről nem is gondolnánk, vagy hadd mondjam azt, akik ők magukról sem gondolnák, nem feltételeznék, hogy hinni szeretnének. Mi a tanulság ebből? Az, hogy arra kell hallgatni, amit Jézus mond. A baj mindig abból van, amikor emberekre hallgatunk. Gondoljunk bele, hogy hányszor mondjuk azt, hogy ki mit mondott rólam? Mit gondolt rólam? Miért mondta ezt? Miért fogalmazott úgy? A hátam mögött mit mondott a szomszédnak? És ez számít valamit? A Szentírás szerint, Biblia vasárnap szerint az számít, amit Jézus mond. Ha mindig arra azzal foglalkozunk, hogy a másik ember mit mond, abba bele lehet betegedni. Ez a lelki betegségnek egyik okozója. Mindig azt figyeljük, hogy a másik ember különböző tisztátalan indokoktól vezérelve mit mond rólunk. Nekünk azt kellene hallgatni, amit a Szentírás mond rólunk. Hogy Jézus mit mondott a hozzáforduló bűnös embereknek. Luther Márton így fogalmaz, hogy ha magamra nézek, akkor nem tudom elképzelni, hogyan üdvözülhetnék. Ha Jézusra nézek, nem tudom elképzelni, hogyan veszhetnék el. Óriási különbség. Ki mit mond? Kire nézek? Ki az, aki számomra labdába rúghat a véleményével? Vagy gondoljunk arra, amit többször idéztem már, most azért került elém, mert az egyik amerikai testvérünk az, aki feltette az elmúlt órákban a Facebookra a jól ismert mondat a Luthernek, hogyha az ördög az arcodba vágja azt, hogy kárzatra méltó bűnös ember vagy, akkor mondd azt, én elismerem, hogy kárzatra méltó bűnös ember vagyunk. De mit számít az? Mert ismerem Jézust, aki meghalt értem, megváltott engem, és ezért ott leszek, ahol ő van. Tehát nem csak az nem számít, hogy porból lett és porrá leendő ember mit mond, még az sem számít, hogy az ördög mit mond, még ha az igazat mondja is, mert igazat mond, hogy kárzatra méltó bűnös emberek vagyunk, még az sem számít, mert Jézusnak a szava felülír mindent. És az utolsó, amit figyelembe kell venni, azt mondja János evangélista az oltár előtti igében, hogy ezek azért irattak le, hogy higgyétek Jézus a Krisztus. Vagyis hittel kell hallgatni, hittel kell olvasni a Szentírást, mert a hit az, illetve a szívünkön keresztül jut el az Isten üzenete a lelkünkhöz. Talán így lehet fogalmazni, hogy a szívünk az, amely felszívja az Isten igéjét. A hanghullámoknak a feldolgozására a dobhártyánk alkalmas. A fény feldolgozására a szem. Persze lehetne mondani, hogy a végső feldolgozó az agy. A víz feldolgozására arra van szükség, hogy megígyuk. Bejusson a tápcsatornánkba. Nem elég, hogyha csak kezet mosunk. Nem elég, ha megmosuk az arcunkat. Attól még szomjan pusztulunk. Az Isten igéje is olyan, hogy nem elég csak hallani. Nem elég, hogy a dobhártyánk jusson el. Az agyunkig jusson el. Azt mondja a Szentírás, szívvel hiszünk, hogy üdvözüljünk. A szívünkig kell, hogy eljusson, akkor fog felszívódni a mi lelkünkbe, és fogja megértetni azt, amit az előbb mondtam. És akkor már nem csak szajkózni fogjuk Luthernek ezt a gondolatát, hogy nem tudom elképzelni, hogyan veszhetnék el, hogy Jézusra nézek, akkor valóban ez lesz akkor a hitvallásunk, hogy ha Jézusra nézek, nem tudom elképzelni, hogyan veszhetnék el, hogyan kárhoznék el. Ezért segítsen bennünket Isten ezen a mai vasárnapon, hogy csak arra tekintsünk, amit a Szentírás mond. Azt vegyük figyelembe. Mert ha nem ezt veszük figyelembe, óhatatlanul olyan dolgokat hallunk meg, óhatatlanul olyan dolgokra figyelünk, amelyek nem éltetnek, hanem megbetegítenek. És a Szentírás pedig arról beszél, hogy az Úr a mi gyógyítónk. Imádkozzunk! Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy megerősítetted szent lelkeddel Pál apostolt olyan módon, hogy embereket adtál mellé, akik támogatták a szolgálatát, hogy lehetővé tetted azt, hogy anyagilag független lehessen, és teljes idejével, teljes erejével a szolgálatnak szentelhette magát, és köszönjük, hogy lelkileg is, spirituálisan is mellé álltál, akkor, amikor megtanítottad arra, hogy rád hallgasson, mert neked van terved abban a városban, ahová helyezted. Köszönjük, hogy minket ide helyeztél. Ezt a gyülekezetet, gyülekezet minden tagját ide helyezted, neked itt van sok néped, és itt kell hirdetnünk a te igédet. Kérünk, hogy erősíts meg mindannyiunkat abban, hogy a te üzenetedre figyeljünk, rád nézzünk, megerősödjünk abban, hogyha rád nézünk, akkor nem veszhetünk el, mert megváltottál bennünket, és ezt az üzenetet hadd adjuk tovább sok bajtól, bűntől, kétségtől szenvedő embertársainknak. Amen.